Mai beszélgető társam Szeverény János, evangélikus lelkész, az Allianz elnöke.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Magamról annyit, hogy 15 éve vagyok az Evangélius Egyháznak az evangelizációs és missziói lelkésze. Ez egy nagyon színes munka, amely kapcsolódik más felekezetekhez is, hiszen számtalanszor tartunk úgy programokat, akár egy felvidéki faluban, hogy a művelődési házba hívjuk el az embereket, és jönnek felekezetre, és világnézetet tekintet nélkül is, tehát a nem hívők is, vagy különböző nemzetiségűek. Egy-egy ilyen programon ott vannak például szlovákok, cigányok, magyarok, és ezt az én evangélikus szolgálatomban is állandóan megélem a kapcsolatoknak a hálózatát, sokszínűségét, és misszió munkágokat szervezünk, erősítünk, például a cigány misszió, börtönmisszió, vagy iszákos mentő misszió. Hát ezeknek a többsége nem egyszerűen felekezethez kötődik, hiszen az alkoholizmusnak, vagy a bűnözésnek nincsen felekezete, hogy így mondjam, és sok mindent együtt végzünk amúgy is más felekezetűekkel. És hát a 16. kerületben van egy evangélikus rádiómissziónk, ahol hetente készítünk egy interjút, és ott is a meghívottaknak egy jó része nem egyszerűen csak evangélikus, hanem a legkülönbözőbb felekezetekből hívjuk őket. Az Allianz szót hallva talán van, aki a biztosítóra gondol, mert leginkább innen ismert ez a szó. Hozzámondhatjuk, hogy mennyei biztosító, mert ez egy keresztény hálózat, keresztény szerveződés. Ez a hivatalos nevünk, hogy Magyar Evangéliumi Szövetség. És Allianz, mert ez a nemzetközi elnevezése. Ennek ez egy nagyon nagy nemzetközi szervezet. Érdekes módon a 19. század közepén több esetben Londonban, Angliában alakultak meg ilyen felekezetközi missziók. Akkor átélt az európai kereszténység egy bizonyos megélénkülést, ébredést, mozgolódást, megvoltak akkor is a hibák, gondok, bajok, az egyházak ellaposodása mondjuk, akkor már jelentkezett a felvilágosodás, a racionalizmus, amelynek voltak persze pozitív részei, pozitív oldalai is, de voltak nagyon is hitellenes, egyházellenes megnyilvánulásai. És ez az úgynevezett Evangéliumi Allianz Londonban alakult meg a 19. század közepén, és akkor már 40 felekezet képviseltette magát. És az volt a cél, hogy a keresztjének ne baptista, meg luteránus, meg presbiteráns Istent hirdessenek, hanem a szükséges, fontos, elengedhetetlen dolgokban jusson a közös nevezőre, mondják ki, hogy mennyi mindenben közös a mi hitünk. És ez alapvetően a Szent Háromságra vonatkozik, hogy egy atyánk van, egy megváltónk van, az Úr Jézus, és a Szent Lelket kaphatjuk mindnyájan. Ez a szükséges, minimális közös nevező ahhoz, hogy keresztényeknek köze legyen ilyen értelemben egymáshoz, és akkor már összejöttek imádkozni a keresztény biblikus egészséges egységért. Itt nagyon fontos megállapítani azt, hogy az Evangéliumi Allianz nem az egyházaknak a szerveződése és a szövetsége. Természetesen...
Tehát nem az egyházak a tagja, bocsánat.
Ez állandó mozgásban van és változásban van. Ugye több évszázados egymásnak feszülés és egymás ellen való prédikálás után azért a 19. század második felében és a 20. században beszélhetünk arról, hogy tulajdonképpen eljött az egységnek is az ideje, az egységkeresésnek. Egy konferenciával ezt persze nem lehet elintézni, hogy akkor hip-hop több száz, mert több száz keresztény felekezetről van szó. Egyesek szerint 3000 különböző verzió is van, simán el tudom képzelni, hanem az a biblikus egészséges szándék, amikor Jézus például halála előtt azért imádkozott, hogy az ő követei, hát szeressék egymást. Egyszerűen szeressék. Mert erről fogja a világ a keresztényeket megismerni, hogy tisztelik és szeretik egymást.
A reformáció 500 emlékév kapcsán is én megfigyeltem, hogy nagyon sokszor fölvetették azt, hogy talán nem is ünnepelni kéne, hanem a szakadás indult el 500 évvel ezelőtt, tehát akkor már nagyon sokan fölvetették, hogy hát bizony, ha már 500 éve csak szaporodnak az egyházak és a szakadás, akkor ezzel jobb lenne, hogyha foglalkoznánk.
Igen, bizonyos értelemben én egy protestáns betegségnek tartom ezt, kicsit ironikusan mondom, szarkasztikusan, hogy protestánsok szeretnek szakadni. Tehát az egész protestáns egyház történet részben erről szól, hogy újabb és újabb tanítók, proféták, szellemi emberek felismertek valamit, amit lehet, hogy az egyház kicsit elhanyagolt, és akkor túlhangsúlyozták, és akkor lett belőle hip-hop egy felekezet. Tehát nagyon sokszor harci helyzetekben alakulnak a felekezetek, És a katolikus egyháznak, nekik is vannak gondjaik, meg hibáik, persze nem idealizálom, de erősségük, hogy próbálják ezeket az irányzatokat belül tartani, tehát ők sem teljesen egyformák és egységesek, hiszen akár a szerzetes rendek, nagyon sok szín van ott.
De ortodoxia, stb.
Így van, de igyekeznek valamennyire egységben maradni. A protestáns vonalon nagyon-nagyon sok a szakadás, hát én Békés Csabán nőttem föl, ott az egyik utcában emlékszem, hogy szabadegyházi közösség jött létre, körülbelül 20-an voltak, és azon belül is kialakult egy hagyományos réteg, egy modernebb réteg, ketté szakadtak, lettek 10-10, de az utcán már nem is köszöntek egymásnak. Tehát 20 keresztény is képes arra, hogy két közösséget, két felekezetet
kreáljon. És két oldalról is működik, és mind a kettőt át kéne gondolni. Az egyik az, hogy ha valaki fölvet egy új gondolatot egy közösségbe, akkor azt azonnal kizavarják. A másik, hogy valakinek egy új gondolat, akkor magától elmegy. Az elmúlt beszélgető társam Nagy Sándor volt, egy református presbiter, korábbi zsinati világi elnök. Ő elmondta a hallgatóknak, hogy a három gyermeke, az egyik a hitgyülekezetébe, a másik ortodox zsidónak, harmadik maradt még reformátusnak.
Igen, én akár ha saját gyerekemre gondolok, vagy másokra is, inkább annak örülnék, hogy mondjuk éppen pünkösdiként, vagy reformátusként üdvözül, mint hogy evangélikusként kárhozzon el. Tehát egy ilyen nagy városba, világvárosba sokszor két villamos megálló után talál az ember egy közösség, egy gyülekezetet, és elég nagy az átjárás. Tehát ebből következik az, hogy létrejönnek a szerelmi kapcsolatok, házassági kapcsolatok, baráti kapcsolatok, és nem mindig korrektek a felekezetek, persze ebben elhívják sokszor a hívőket is a másik közösségből, de hát nagy a forgalom. Na, visszatérve egy picit az Evangélium Alliance-nak a lényegére és a lelkületére, hogy az Evangélium Alliance a világ egyik legnagyobb keresztény hálózata, szervezete, legalább 100-110 országban működik, és ott a lényeg, hogy az egyéni hívők szövetsége ez. Tehát akik hitre jutottak, megtértek, van az Evangélium Alliance-nak egy biblikus hitvallása, akik azt elfogadják, akkor úgymond Allianz tagok is, és a maguk helyén, a maguk környezetében szeretettel, imádsággal és egyéb programokkal dolgoznak a keresztények egységén. Az egyik legnagyobb tevékenység, legerőteljesebb tevékenység az Evangélium Allianznak, hogy jóval az ökumenikus tanács előtt, jóval az ökumenikus imahét előtt már, ugye évtizedekkel hamarabb elindították a 19. század második felében már a hívők közös imádságát, a keresztény egységért, a közös misszióért, a közös felelősségért, és ez működik, és nagyon érdekes, hogy az úgynevezett kommunizmusban, szocializmusban is, ahol hát az ilyen szervezeteket feloszlatták, ugye 48-ban, 49-ben ezrével feloszlatták a keresztény missziókat, szerveződéseket, az allianszosok szépen csendben összetartottak, és habár olyan nagyon nem is hirdették, de elég sok közösségben megtartották ezt az Evangéliumi Allianz imahetet. Itt Budapesten baptisták, reformátusok, óutcások és mások, szabad keresztények és mások összejártak és imádkoztak, tehát mint egy átmentették ezt a lelkületet az újkorra, és aztán a rendszerváltás után a 90-es évek elején újra szerveződött az Evangéliumi Allianz, hivatalosan is jogi személyé vált, és ott hála Istennek, hogy elég nagy létszámmal együtt vagyunk különböző programokon.
Körülbelül hány százalék az Allianz tagjának az, aki egyház vagy közösségnek tagja, és hány százalék szerinted, aki egyik másik közösségnek se tagja, csak az Allianznak, vagy azt követi?
Nem jellemző, hogy, hogy is mondjam, szeretettel bolygó hollandi keresztény testvérek lennének az Allianz tagjai, szinte mindenki elkötelezett tagja valamelyik gyülekezetnek, valamelyik felekezetnek és missziónak. Tehát nagyon hangsúlyos, hogy az Evangélium Allianz nem felekezet, tehát nem egyház, önállóan nem működik így, mint egy közösség, hanem programokban, hálózatokban, például missziós szervezetekben. Például elkezdtük a sáfárság munkacsoportot. Ez például arról szól, hogy segítünk egyéni hívőknek és közösségeknek, gyülekezeteknek a gazdasági kérdések biblikus kezelésében mondjuk. És akkor ezzel kapcsolatosan könyvet adtunk ki, vagy előadássorozatokat tartunk gyülekezetekbe, közösségekbe. Tehát munkában van meg az egységünk, szolgálatokban. Többek között Balatonnál az úgynevezett Balatonnet, nagy evangéliumi találkozó, hát ott is legalább 40-50 felekezet részéről érkeznek meg testvérek. Minden év augusztusában 4-5 napot együtt töltünk, most már több, mint ezren. Ez egy nagy szerveződés, ott is arra törekszünk, hogy legyen egy egészséges bibliai tanítás, és hogy a különböző hangú, stílusú, mentalitású keresztények találkozzanak. Aki nagyon hangos, lássa meg azt, hogy lehet halkan is az Istent szeretni vagy dicsőíteni. Aki nagyon csendes, az lássa meg, hogy semmi baj azzal nincsen, hogyha örömmel vagy egy kicsit hangosabban éneklek az Istennek, vagy beszélek róla. Tehát van egy ilyen gyakorlat, hogy próbáljuk összehozni, összeterelgetni egy kicsit az embereket. Van, aki ezt így mondta kicsit viccesen, hogy szokjuk egymás birkaszagát az Úr nyájában, hogy lássuk meg, hogy a másik is testvér. Vagy például itt Budapesten a Szilágyi Dezső téri református gyülekezet termében, hát legalább 12 éve jövünk össze, mindenhol első kedd reggelén, és imádkozunk a városért, imádkozunk az országért, a gyülekezeteinkért, minden esetben legalább 15-20 felekezet és misszió részvevőjel.
Elsősorban a budapesti lelkészek lettek meghívva, úgy tudom. Aztán persze én is oda kerültem valahogy. Pont akkor történt, amikor az egyházügyi törvény módosítás jött, és akkor mindenki szeretett volna ezért is imádkozni, hogy oldódjon meg ez. Én akkor kerültem oda. De hát azt látom, hogy azért hát Budapesten jóval több lelkész van, mint amennyi eljön havonta az Allianz ima órára. Te akkor hogy kerültél mégis oda? Mert ezt az elején gondoltam. Hogy megkérdezem, hogy te, mint evangélikus lelkész, így kerültél oda a misszió gondolatá miatt?
Visszatérve egy kicsit erre az imakörre, hát azt tudni kell, hogy hála Istennek azért nagyon sok a szerveződés. Tehát Budapesten is több pásztorkörről tudok, több lelkészkörről tudok, tehát ez nagyon sokszor a kapcsolatokon múlik. Tehát egy-egy kerületen belül a helyi közösségek, gyülekezetek vezetői, munkatársai találkoznak, összejönnek. Én mindig örülök annak, amikor...
Hát néha az egyházvezetők is összejönnek, sőt rendszeresen.
Persze, a felső egyházvezetők is összejönnek.
Kis egyházvezetők is összejönnek, igen.
Úgyhogy itt a Szilágyi Dezső téri imakörnél az lényeges, hogy egyrészt nem csak lelkészeket hívunk, hanem munkatársakat is, meg missziósokat, tehát van egy halom missziós szervezet, például a keresztény motorosoknak, vagy a keresztény orvosoknak a szövetsége, és akkor ők meg azokat képviselik a köreinkben. Nem az imakörrel kezdődött a kapcsolatom az Allianz-szal, hanem valóban, amikor missziói lelkész lettem 15 évvel ezelőtt, akkor már az allianzosok elmondták, allianzos vezetők, baptisták, reformátusok, hogy már eljöttek az én missziós lelkészi iktatásomra, és ők ott imádkoztak azért, hogy én előbb-utóbb az Allianzba bekerüljek, tehát ha már így rákérdeztél, akkor ezt érdemes hát elmondani, hogy emögött volt egy imádkozás
akkor ezt
is.
Ezt az imát az Úr
meghallgatta. És akkor meghívtak, bevontak a különböző munkákba, szolgálatokba. Itt nagyon fontos, hogy nem a hivatalosság a lényeg, tehát nem attól vagyok én az Evangélium Allianzban, mert én evangélikus missziói lelkész vagyok, hanem mert ezt
nem elküldött vagy, hogy
így
akkor
van, nem egy küldött
intézed,
vagyok az egyház részéről, hanem ez továbbra is azt mondja, hogy ezek egyéni tagságok, egyéni elkötelezettségek, ahogyan Isten adja valakinek. És amit még nagyon fontos elmondani, hogy legalább 10 éve szervezünk úgynevezett Evangéliumi Allianz teológiai műhelyt. Minden év februárjában egy napra összejövünk, érzékeny témákat veszünk elő. Tehát amelyek még köztünk is különböző megkörnyezelítésben vannak, például a keresztség kérdése, vagy a Szentlélek keresztség kérdése, vagy a felekezetek váltakozása, hogy miért hagy ott valaki egy felekezetet, miért megy egy másikba. És van közöttünk most már egy olyan légkör, egy olyan szeretetteljes, szentlelkes légkör, hogy ilyenkor fölkérünk evangélikus, református, pünkösdi, metodista, akár adventista, bármilyen előadót, hogy a maga szempontjából mondja el azt a tanítást, és meghallgatjuk egymást. És nem feltétlen adunk ki egy közös nyilatkozatot, hogy most aztán mindent elrendeztünk, de az a tapasztalatunk, van, aki ilyenkor hallja árnyaltan a másik közösségnek a tanítását valamilyen témáról. És hát most is készülődünk egy ilyen izgalmas kérdés, ami ma, most foglalkoztatja itt a budapesti közösségeket, Jézus Krisztus személye, váltsága adott okot némelyeknél a vitára, és ennek adunk egy platformot, egy fórumot, hogy akkor hallgassuk meg egymást, hogy igazán a másik mire gondol.
Ezt úgy néz ki, hogy az egyházak is támogatják, hiszen mondtad, hogy elmondod, hogy lesznek programok, imahét, vagy a havonta a reggeli imaóra, stb. Ezek mind valamelyik más egyház intézményében vannak. Vagyis, hogy az Allianz nem foglalkozik a pénzekkel.
Ez fontos hangsúlyozni, hogy valóban nekünk nincsen gazdasági életünk, tehát mi nagyon szegények vagyunk, nagyon pici kis irodánk van, és hát gyakorlatilag mindenki önkéntes, tehát itt nálunk nincsen fizetés. Talán a főtitkárunk, aki azért nagyon nagy teher van, hát kap egy kis tiszteletdíjat egy hónapban, de van neki egy másik félállása is, mert ebből nem tudna megélni. Tehát nekünk igen, tehát mi ilyen értelemben szegények vagyunk, lélekben viszont gazdagok.
Viszont és az egyházak támogatnak ezek szerint, nem?
Nem jellemző ez sem. Nem kérünk, nem kapunk nagyon egyházi támogatásokat, hanem akik egyéni tagok. Tehát, mint hogy én is evangélikus vagyok, hát van úgy, hogy az irodámat, vagy az evangélikus egyháznak egy előadó termét felajánlom, hogy akkor ott tartsunk meg egy programot is.
Nyilván ezért
bérleti díjat nem fogunk elkérni, vagy igen. Most megyünk ki a budakeszi metodista templomba, erre az evangéliumi fórumra, igen. És akkor ott is a helyi, de csak azért, mert az ottani lelkész az evangéliumi alelnöknek egy alelnöke. És akkor a saját templomát odaadja, kapunk egy pizzaszeletet, és teljesen olcsón, gyakorlatilag null szaldósan egy nagyszerű programot hozunk létre.
Most hallgassák meg Szél Bulcsú evangélikus lelkész gondolatait.
Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással. Márk 9:50. Sokszor a békesség, az egymással való jó kapcsolat és megértés azon múlik, hogy a kötelező, udvariassági és formális kapcsolatokon túl cselekedeteink által nyújtunk-e valami többletet is másoknak. Meg tudjuk-e sózni? Kellemessé és kívánatossá tudjuk-e tenni az Úr útját? Azt, ahogy mi képviseljük. Vagy, ahogy a 33-tól 48. versben olvashatjuk, igazságunk fölényes bizonyosságával megbotránkoztatjuk, semmibe vesszük a másikat, és rideg lelkületet árasztunk. Ha az utóbbi helyzet áll, akkor Jézus szavai szerint a kárhozat tüze vár ránk. Ezért mondja, hogy meg kell sózni szavainkat és cselekedeteinket, szeretni kell egymást, hogy békességben élhessünk és az örök békesség országába juthassunk. Mire utal itt az ige? Az ószövetségi ételáldozatra, amelyet meg kellett sózni. Az ételáldozat a hódolatot fejezte ki a hatalmas Úr előtt, és hogy minden javam az ő tulajdonát képezi, tőle kapom, és szeretettel adom tovább másoknak. És hogy ezt meggyőzően tudjam kifejezni, benne kell lennie az egész szívemnek, lelkes, odaadó bizonságtételemnek. Azaz, legyen benne só. Az, hogy legyen a ti beszédetek kellemetes, mindenkor sóval fűszerzett, Kolossé 4-6, nem csupán élvezetes társalgási képességet jelent, hanem szeretettel, lélekkel átitatott szót és cselekedetet. Akkor lesz meggyőző ereje, és akkor hoz békességet a másik ember szívébe is. Akkor tud elcsöndesedni, és tudja elfogadni Isten tanácsát és ítéletét is. Mert a tűz vagy ítél, vagy tisztít. Azzal, hogy az Úr Jézus föláldozta magát a kereszten, véget ért az ószövetségi áldozatok bemutatásának a kora. Az ige mégis azt mondja az új szövetségben, hogy minden hívő pap, akinek mindig Istennek kedves lelki áldozatokat kell felajánlania az Úrnak. Van-e benned só, testvérem? Vagy unalmas és száraz a mondani valód? Vannak olyan kiismerhetetlen emberek, akikkel nem lehet beszélgetni. Szinte kínosan kell keresni, hogy még mit mondjunk és mit kérdezzünk. És eközben néha olyasmi hangzik el részünkről, ami fölösleges vagy botránkoztató, esetleg pletyka is. De jó, hogy nekünk van miről beszélnünk, mert tele a szívünk vigasztaló igékkel, átélt találkozásokkal, amikor az Úr vezetett és segítséget adott egy helyzetben. Az ilyen eseteket végtelenségig lehet sorolni, csak kérd az Urat, hogy arra terelődjön a figyelmed. Akkor a pókerarcú ember is ösztönzést kaphat, sőt megnyílhat a jóra. És egy-egy drága igét is mindenkor el lehet mondani. Volt egy egyszerű ember, akit magához térített az Úr, Jézusért bűnbocsánatot kapott, és elnyerte az örök élet bizonyosságát. Nem tudott nagy beszédeket mondani, de hálás volt az Úrnak, és mindenképpen szolgálni akart. Az egyik város főutcájára kiment, és megkérdezte kedvesen az aramenőktől, hogy vajon a mennybe jut-e élete végén. Neki ez volt a szolgálata. Volt, aki elutasította, de kedvessége sok ember szívét meg is nyitotta. Néhány év múlva rendeztek egy keresztény konferenciát abban a városban. Amikor a résztvevők személyes hitbeli elindulásáról volt szó, az egyik beszámoló után többen is szót kértek és elmondták. Engem is ez a kedves, ősz, mosolygós, idős ember szólított meg. Ezért lettem kíváncsi Jézusra, és így indultam el a hitben. Ha lehet, te is mondd el kedvesen másoknak, hogy mit tett veled, és mit adhat ő neki is az élő Úr.